amikor én gyerek voltam, akkor mindig nekik drukkoltam az indiános filmekben, nem a kaubojoknak.
Nálam mindig az alapbeállítás az az, amit az emberek saját maguk akarnak, vagy beülnek, vagy ahogy ők tulajdonképpen elképzelik saját magukat. Az első ember, aki bejött, az egy idős úriember volt, és húzott maga után egy picike kis bőröndöt. Gilbert Francis, ő lett az első kép, és ő alapja az egész indián kiállításnak. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés szerintem bárkinek, amikor egy olyan dolgot hagysz majd magad után, ami majd egy kicsit tovább él, mint ugye te saját magad.
Bölcsarcok és az életre kíváncsi gyermeki tekintetek között sétálva hozza közelebb hozzánk Schramm András fotográfus az észak-amerikai indiánok kultúráját. A Szent Korona galériában látható a fotográfia hőskorát az 1800-as évek végét idéző portrékon számos törzs képviselője jelenik meg. A 25 éve Kanadában és 9 évein már Székesfehérváron is élő képalkotó régóta dédelgetett álma vált valóra, amikor 2023-ban részt vehetett Black Creekben az egyik legnagyobb törzsi Pow-Wow rendezvényen. Az akkor készült 1400 képből válogatva született meg az első indián portré kiállítás, amelyet először városunkban mutat be az alkotó, aki az ÖKK Podcast adásában hallható beszélgetésben elmeséli, hogy gyerekkora óta csodálta az indiánok világát, és mindig is imádta a vadnyugati filmeket. Az is kiderül, elfér a törzsfőnöki fejdísz egy bőröndben, és hogy az egyik kép szereplőjét hamarosan a kiállításban is köszönhetjük majd. A beszélgetést a Szent Korona galériában rögzítettük, és az volt rögtön az első kérdésem a találkozást, bemutatkozást követően, miért pont Székesfehérvárra érkezett a tárlat legelőször.
Miért pont Székesfehérvár? Ugyanis én most már 9. éve itt is élek, tehát ugye kínélek 26 éve már Kanadában. Eljöttem ide Székesfehérvárra 2015-ben egy workshopot tartani, és ott megismerkedtem a mostani párommal, és tulajdonképpen azóta én itt is ragadtam. Nagyon megszerettem ezt a várost egyébként, mert pont azért, mert olyan kicsi, olyan kis otthonos, de mégis kultúrában nagy, én nagyon-nagyon jól érzem itt magam.
Az indián portrék születéséről beszéljünk. Azt mondtad, hogy nagyon frissek a képek.
Maga a procedúra, hogy én velük fotózzak, már egy nagyon-nagyon régi terv, viszont az, hogy konkrétan ilyen mennyiségű és talán galéria anyagú képeket tudtam csinálni, ez múlt év, tehát 2023. júliusában történt.
Hogyan találtad meg az utat hozzájuk? Te amikor kiköltöztél Kanadába, akkor téged ez is vezérelt például, hogy őket megismert?
Mindenképpen volt egy része benne, de az utólag érkezett, tehát tulajdonképpen az volt, hogy én kikerültem 1997-ben legelőször, akkor még a volt párom akart kimenni dolgozni, és aztán ő úgy döntött, hogy ott is marad. Én kimentem ugyan látogatni, de 99-ben már hivatalosan én is kimaradtam. Ami fontos talán, és szerintem jó, hogyha tudják az emberek, hogy én nem akartam fotós lenni, tehát nekem nem volt ez az életemben így betervezve, hogy én tulajdonképpen most fotós leszek, vagy hogy én ezt tervezzem akár bármiféle szakmának, vagy megélhetésnek. Ez nálam csupán tényleg egy ilyen hobbi, egy időtöltés volt. Most nem azt mondom, hogy engem nem érdekelt a fotózás soha, mert azért gyerekkoromban, fiatalkoromban mindig voltak ilyen próbálkozások, de soha nem volt tudatos. Nekem kellett valamit csinálnom, mert volt egy olyan törés az életemben, hogy kikerültem innen, egy teljesen más világból, Kanadába, hogy valamivel elfoglaljam magamat. És ez tulajdonképpen azt vettem észre, hogy a fotózás egy ilyen nagyon-nagyon jó stresszoldó dolog volt nálam. Ugyanúgy, mint egy csomó embernél esetleg, aki cigarettázik, vagy esetleg iszik egyet-egyet, nálam például a fotózás adta mindig ezt a megnyugvást, vagy talán a pillanatnyi csendet. Ugye akkor még filmmel kezdtünk el fotózni, vettem egy pár filmes gépet, és elkezdtem járni az utcákat Calgaryban,
akkor még Calgary is teljesen másképp nézett ki, és hontalan embereket fotóztam, tehát ez az emberorientációm, ez mindig megvolt, nem is a tájképet. A tájképet itt-ott azért megfotóztam én is ugyanúgy, mint a legtöbb ember, de nekem inkább, engem inkább az ember érdekelt, és az embereknek a lelke. Úgyhogy a hontalan fotózásban én mindig leültem melléjük egy-egy beszédre, és miután összeismerkedtünk, vagy vittem nekik egy tál meleg ételt, vagy egy italt, akkor utána beszélgettünk, és amikor ez megtörtént, ez a kis kapcsolat, akkor utána én megkérdeztem tőlük, hogy lefotózhatom-e őket. Az indiánoknak a története az úgy jön be, hogy amikor én megérkeztem oda, akkor az egyértelmű volt, hogy tulajdonképpen Kanadának ez a vagy nyugati területe, ugye a cowboy és indián, de azért az indiánok nem azok az indiánok ott, és akik élnek a városban, mint akiket ugye mi gyerekkorunkban, mint Winnetou, meg Old Shatterhand ismertünk, hanem bizony, akik kikerülnek a magából a rezervátumból, azok nagyon-nagyon el vannak veszve, és ott azért nagyon hajlamosak az elkalódásra, tehát az alkoholizmus, illetve a drogfüggőség is, ebben nagyon sokan el is mennek tőlük. Azok az indiánok, akik a rezervátumban még élnek, egy ilyen úgynevezett hátrán összefogó rendszerben, valamilyen szinten biztonságosabban élnek ott. Van egy támogatás is ugye magában a community-ben. Viszont abban a pillanatban, hogy kikerül, itt nagyon el tudnak veszni. A rezervátumban viszont elmenni, vagy azt látogatni, azt nem lehet. Az nem úgy van, tehát ezt jó is, hogyha az emberek tudják, hogy egy rezervátumon keresztül mehet például egy autópálya, de a rezervátumba bemenni, hogyha letérsz az útról, ott ki van téve a tábla, hogyha nem vagy rezervátum törzstag, akkor oda ne lép be. Egyébként van nekik külön rendőrségük, tűzoltójuk is, de lényeg az, hogy nem tudod betenni a lábadat, ha csak nincsen valamilyen kapcsolódásod. Hát nekem sem volt egyébként éveken keresztül. Tehát ezt az indiános fotózást én akkor nem tudtam úgy és avval a gondolatmenettel megvalósítani, mint ahogy szerettem volna. Ez majd jóval később, szinte évtizedekkel később sikerült. Elkezdtem én nagyon komolyan fotózni, szinte a megélhetésem már csak tényleg ebből állt, és akkor felkértek egy-egy ilyen filmforgatásra szetfotósként, ahol megismerkedtem egy-két indián színésszel, és tulajdonképpen rajtuk keresztül, és tényleg azt mondom, hogy az indián színészeken keresztül sikerült bejutnom a törzsökhöz, a rezervátumokba, és egy picit rávenni őket arra, hogy engem megbízhatnak bennem, hogy én lefotózzam őket, és úgy fotózzam le őket, úgy reprezentáljam őket, ahogy azt ők is szeretnék. Az ő hitvallásukban, spiritualitásukban ez a fotózás ez nem egy olyan dolog, amit ők feltétlenül szeretnek. Ehhez nagyon sok munka kell, hogy ők megbízzanak benned.
A színészek visszanézték a fotókat, és akkor innen kezdődött a beszélgetés, hogy téged például ez jobban is, mélyebben is érdekelne?
Így van, tehát engem mindenképpen érdekelt az ő kultúrájuk, és nagyon sokat beszélgettem velük szünetekben. És én egy olyan típusú ember vagyok, aki nagyon hamar ki tudok alakítani bárkivel egy nagyon jó ilyen baráti viszonyt, egy kapcsolódást, és egy ilyen jó pár órás beszélgetés után jött az, hogy akkor én nagyon szeretnék egy ilyen anyagot összehozni. De ez is olyan, hogy ugye ez nem egy emberen múlik, vagy két emberen múlik, hanem ez több emberen múlik, pont az, hogy tulajdonképpen neked ez hogy fog összejönni. Némi szerencsével is, és igazából az áttörés, azt mondom, hogy ez akkor történt, amikor múlt júliusban nálunk, ott Calgarytól egy olyan körülbelül 70 kilométerre van a Black Creek, ami a Sziklás-hegységnek az aljában van, és ott van egy indián rezervátum, ott szoktak minden évben, júliusban tartani az észak-amerikai indiánok és a kanadai indiánok egy úgynevezett powwow. A powwow az, amikor ők összejönnek egy ilyen, hát általában háromnapos tánc és spirituális összejövetelre, ahol ők órákon keresztül, szinte napokon keresztül táncolnak, és ide kaptam egy lehetőséget, hogy be tudjak menni fotózni, olyan szinten, hogy egy ilyen picike kis mobil stúdiót egy háttérrel és egy lámpával építsek, és ahol aztán végül is születtek ezek a csodálatos portrék.
Aki szeretett volna, bejöhetett, vagy te szólítottál meg embereket?
Nehezen indult ez az egész, tehát a szervezőket, akikkel én ugye kapcsolódtam, mondtam nekik, hogy mindenképpen küldjenek be embereket hozzám. Voltak olyan emberek, akiket meg tudtam állítani, de először, főleg az első nap nagyon bizalmatlanul néztek rám, hiszen nem tudták, hogy miről van szó. Az első dolog az az volt, hogy nem jöttek, mert nem tudták, hogy miről van szó, nem akartak fotózkodni. A második kérdésük pedig az volt, hogy mennyibe fog ez nekik kerülni. És akkor mondtam, hogy ez nem kerül semmibe, én ezt nekik csinálom, és természetesen magamnak is. Szeretném megrökíteni a kultúrájukat egy portréban, és ezeket a képeket ők is meg fogják kapni. Az első napnak a végére sikerült körülbelül egy olyan 20-as, 30-as anyagot összeszednem, amit a második nap már úgy összeállítva a szervezőknek meg is mutattam, amitől aztán erőre kapva tényleg őszintén ajánlgattak mindenkinek, és onnantól kezdve viszont el is kezdtek jönni az emberek, mert ugye azért mindenkinél van egy bizonyos fokú ego, és ezt az egót kihasználva utána már ők is akartak ilyen képeket magukról.
Az első számú ember, akit lefotóztál, ő itt van a kiállításban?
Így van, itt van. Amikor én megkaptam ezt a lehetőséget a szervezőktől, hogy oda menjek és fotózzak, akkor annyit kérdeztem tőlük, hogy lehetne egy olyat esetleg fotózni, hogy egy törzsfőnököt a kamerám elé állítsak, és azt mondták, hogy hát jó, figyelj, azért ne akarjad már túlvinni ezeket a dolgokat, örülj neki, hogyha bárki eléd azért be fog ülni. Úgyhogy ebből a tudattal felépítettük egy kedves ismerősömmel a kis stúdiót. Én viszont aznap este úgy felfelé könyörögve mondtam, hogy csak egy törzsfőnököt hagy fotózhassak, és úgy látszik, hogy azért meghallgattak ott legfelül, mert másnap az első ember, aki bejött, az egy idős úriember volt, és húzott maga után egy picike kis bőröndöt. És mondtam még a Zoli barátomnak, aki Modvai Zoli, aki segített nekem, hogy mondom, Zoli, ez egy hihetetlen karakter. Milyen jó lenne, hogyha lenne neki is egy ilyen fejdísze, de hát nem hiszem, hogy ebbe a bőrönbe befér. És amikor Gordon odaért hozzánk, megkérdezte, hogy hova tudná ezt a bőröndöt esetleg lerakni, mert ezt szeretne átöltözni, és mondtuk, hogy mellettünk van egy ilyen hely, ahol már láttuk, hogy több ember átöltözött. És ahogy egy-egy pillanatra benéztem erre az átöltöző helyre, láttam, hogy kiveszi ezt a nagy fejdíszt ebből a bőrönből, amiben én nem is gondoltam volna, hogy belefér, és elkezdett felöltözni, és mondtam, a teljes izgalomba jöttem, és mondtam Zolinak, hogy nézd már, ezt nem hiszem el, hogy ez egy kis törzsfőnök. Hát ő lesz talán az első fotózásunk. És amikor kijött, felajánlottuk neki, hogy a bőröngyét itt hagyhatja, ne kelljen magával cipelnie, viszont azt mondtuk neki, hogy ha megtenni ezt a szívességet, hogy beül a kameránk elé, mert hogy tesztelnünk kellene az egész rendszert, be is ült, nagyon-nagyon kedves volt, és 3 napig jött egyébként hozzánk vissza, köszönt, és őróla készültek ezek a csodálatos portrék. Gilbert Francisnek hívják, tehát nem egy tipikus indián neve van, de ő lett az első kép, és ő lett igazából a póster, és ő az alapja az egész indián kiállításnak.
Mennyire volt nehéz vagy könnyű velük kapcsolatot teremteni? Hát azért azzal, aki már belépett, az azt gondolom, hogy ő már nyitott feléd.
Igen, hát egyértelmű volt, hogy mondtam nekik, hogy a képeket ők is meg fogják kapni. Tehát én pontosan ebbe, amit most itt láthatunk tulajdonképpen a galériában, ez a szépiás, utómunkás. Egyébként hozzá kell tennem, hogy ugye, aki engem ismer, az tudja, hogy én nem feltétlenül szeretem ezt a színvilágot, én inkább a fekete-fehér világot képviselem. Viszont az indiánoknak ez a képi megjelenítés, ez a színvilág, ez nagyon-nagyon megy. Ugye pont arra az időszakra vihetjük vissza, amikor a fotózás még gyermekcipőbe járt, tehát az 1850-es években a kolloidos, vizes, üveges, nagyon-nagyon kezdetleges filmes korszakra. És én igazából ebből a színvilággal pont ezt akarom így tulajdonképpen megjeleníteni, vagy visszavinni a nézőt arra, hogy minthogyha ezek ilyen régi, ódon, antik képek lennének. Nálam mindig az alapbeállítás az, amit az emberek saját maguk akarnak, vagy beülnek, vagy ahogy ők tulajdonképpen elképzelik saját magukat. Nekem van egy tipikus beállításom, és amit én velük elképzeltem, ez nem feltétlenül a kamerába néző képvilág, hanem inkább ez a magasztosabb, oldalra nézek, pontosan visszavezetve erre az antik filmvilágra, ahogy akkor is igazából az emberek nem kamerában néztek, sokszor oldalra néztek, és ez adja meg igazából ezeknek az embereknek ezt az igazi mi voltját. Ami érdekes volt náluk, hogy ezt megfigyeltem, hogy nem nagyon szeretnek mosolyogni. Ami viszont nekem nagyon jó volt, mert én sem nagyon szeretem, hogyha valaki mosolyog feltétlenül egy képen, úgyhogy nekem inkább főleg a törzsfőnöknél, Chief O'Reilly Crawfordnál, ahol egy ilyen iszonyatosan magabiztos, hatalmas embert ábrázol ez az egész kép világ, nála abszolút bejött ez az egész. Nagyon sok törzs van egyébként, akik a powwow-ra eljönnek, és ugye a powwow az nem feltétlenül csak egyszer van nyáron, hanem az tulajdonképpen Észak-Amerikában és Kanada majdnem minden területén létezik, és ők utazgatnak is elég sokat ezekre a különböző ilyen tánc, hát úgy mondom, én azt mondom, hogy táncviadalok, mert majdnem, hogy egy viadal tulajdonképpen az egész, és akkor itt is ugye általában helyezéseket szoktak kapni, amik pénzdíjasok egyébként náluk, tehát ezt a táncukban is jellemző, amit hogyha kívülről néz valaki, akkor nem feltétlenül fogja fel, de a táncukban majdnem mindegyik tánc mást ad és mást hoz vissza. Törzsen belül is vannak altörzsek, és ott is vannak még különböző családok, akiknek ugye színben vagy díszben más lehet a ruhájuk, mint ugye egy másik családnak vagy másik törzsnek. Tehát itt most például voltak Navahók, voltak Creek, Sioux, Blackfoot ugye az egy nagyon nagy törzs, azon belül is vannak ilyen altörzsek, azt hiszem, hogy még apacsok is voltak, tehát azok, akiket ugye mi gyerekkorukból ismerünk, és még rengeteg más. Mondom, még én is igazából úgy érzem, hogy sőt, nagyon-nagyon sokat kell tanulnom az, hogy milyen törzsek vannak, és a törzseken belül milyen altörzsek léteznek.
Te részedről milyen felkészülést igényelt ez, és akkor most nem a fotográfus szakmai részét kérdezem, hanem az emberi részét.
Én nagyon sokat olvastam utána azért a történetüknek, főleg amikor mielőtt eljöttem egyébként visz ide Magyarországra, sikerült a törzsfőnökkel egy találkozót megbeszélnem, ahol be is öltözött nekem, és 4 órát, vagy majdnem 5 órát ott a saját lakásában töltöttünk, és rengeteget mesélt például az ő dédnagyapjáról, vagy a törzsükről. Neki a dédnagyapja volt egy nagyon-nagyon híres vezető, indián vezető, és ott például megtudtam azt is, hogy nagyon sokszor például az indián törzsekkel nagyon sok olyan európai jellegű betegség végzett, influenza, skarlát, ugye kolera, amiket hát a telepesek hoztak be. Úgyhogy nagyon sokat megtudtam tőlük, nagyon sokat olvastam én is utána, nagyon sok mindent kérdeztem. Például információnak mondom, mert ugye ezt én sem tudtam, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenki azt hiszi, hogy tulajdonképpen a skalpolás az indiánoktól származik. És ezt ők elmondták nekem, hogy a skalpolás az nem egy indián szokás volt, azt az amerikai kormány azoknak a fejvadászoknak vagy telepeseknek, akiket megbízott azzal, hogy ritkítsa az indiánokat, úgy tudták bebizonyítani, hogy indiánt öltek, hogy levágták a hajukat, vagyis a fejbőrüket leszették, és avval együtt a hajukat, hiszen az indiánoknak volt egy ilyen nagyon-nagyon hosszú, vagy van egy ilyen nagyon-nagyon hosszú fényes fekete hajuk, ami ugye a telepeseknek, európaiaknak nem volt. És miután ez megtörtént, több százezres mennyiségben, utána kezdtek az indiánok már kicsit visszavágóan ők is skalpolni. Tehát a skalpolás az nem az indiánoktól származik.
Azt mondtad, hogy ez egy útnak a kezdete, amin elindultál. Milyen terveid vannak még? Miket tudsz megvalósítani?
Most már úgy érzem, hál' Istennek, hogy befogadtak annyira a köreikbe, hogy megnyílnak azok a bizonyos ajtók, beengednek a rezervátumba, beengednek bizonyos ceremóniákra, benézhetek egy tipibe is, és gondolom, hogy talán fotózhatok is. A törzsfőnökkel való kapcsolódásom az egy nagyon-nagyon fontos előrelépés volt ebben az egészben, mert amikor ő látta ezeket a képeket, akkor azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak az ő részükre és az összes többi törzsre, úgyhogy maximálisan meg fogja adni a támogatását annak, hogy én ezt tovább tudjam folytatni. Ez egy hatalmas dolog. Úgyhogy most, amikor májusban majd megyek vissza 2 hónapra, akkor folytatom tovább ezt az egészet,
és úgy gondolom, hogy innentől kezdve azért már egy kicsit könnyebb lesz nekem is bejutni, mert könnyebb lesz egy csomó olyan dolgot lefotózom, amit idáig nem tudtam megtenni. Tehát egy kicsit jobban belelátni a minden napjaikba a ceremóniákat lefotózni. És azért mondtam igazából, hogy ez egy nagyon kezdetleges dolog, szinte csecsemő lépéseknél tartunk még, mert ez múlt júliusban történt. Tehát most januárban volt egy navahós Monument Valley-s arizonai fotózásom, akkor a törzsfőnökkel, illetve a lovas hölgyel is a téli fotózás. Ez egy nagyon nagy ugrás volt ahhoz képest, hogy júliusban még csak ugye a porték léteztek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha most visszamentem nyáron, illetve majd az elkövetkező két évben lesz egy olyan bővített anyag, ami most már nem csak galéria, hanem könyvformátumban is meg tud jelenni.
Nem tudok kort, nem tudok megállapítani, csak azt látom, hogy vannak idősek, nagyon idősek, vagy legalábbis az arc alapján nagyon idősek, és ugye hát megjelennek a gyerekek is.
Bármi olyan népcsoport, akik kint élnek ugye a természetben, talán egy picit jobban öregszenek, de legbelül sokkal fiatalabbak. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát kifelé, mint például az úriember, akit ott fotóztam, a kis törzsfőnököt, Gilbert Francis-t, ő például mondta, hogy olyan 75 éves, legalábbis azt mondta, hogy szerinte 75 éves, mert nem tudta pontosan a korát. Úgyhogy 75 éves Gilbert Francis, aki egyébként sokkal öregebbnek néz ki. Tehát nagyon érdekes egyébként ez az egész náluk. Szerintem szépen öregszenek, nagyon-nagyon nemes az a nézet, nagyon-nagyon büszkék tudnak ugye saját magukra lenni, és ez jön vissza szerintem a képeket. Úgyhogy a kor az náluk ilyen, igazából nehéz megállapítani a kort.
Volt arra lehetőséget, hogy beszélgess arról, hogy ők mit csinálnak?
Ez is rezervátumtól függ, mert vannak olyan rezervátumok, amik azért jobban felszereltek be, vannak olyan rezervátumok, ugye, amik a hegyek felé vannak, vagy tavak felé vannak, azok természetben sokkal gazdagabbak, mint mondjuk azok a rezervátumok, amik tőlünk egy kicsit úgy keletebbre vannak, például Saskatchewan felé, ahol inkább síkság van. Ott azt érzi az ember, hogyha ott keresztül megy, hogy ott nagyobb a szegénység. Általában kapnak egy bizonyos segélyt a kanadai kormánytól, hogyha a rezervátumok egy olyan helyen van, ahol olajkitermelés van, akkor természetesen az olajcégek fizetnek nekik ebből. Vannak különböző bevételi forrásaik, nem azt mondom, hogy mindegyik dolgozik, sőt valószínűleg nagyon kevés az, aki igazából valami olyan munkából él meg, ahova ilyen napi szinten elmennének. Ugye a törzsfőnöknek, magának a törzsnek a képviselete, a kanadai kormány, vagy a helyi kormány felé az mindig adatik, és az összefogás. Például tudom, hogy a hölgy Kara, ő benn dolgozik egy ilyen otthon jellegűben, ahol az öregeknek segítenek. Nagyon sok emberről nem tudom, hogy mit csinál igazából. Van egy-két fiatal, ugye, aki tanul. Ott van például Larry és a felesége, akik csinálják ezeket a ruhákat. Tehát ők például abból élnek. Van egy másik hölgy, aki Új-Mexikóban lakik. Ő neki rendes munkája van. De nem feltétlenül olyan típusú munka, mint amit ugye mi csinálunk, hogy elmegyünk reggel 8 órakor, és akkor visszajövünk, van egy-két tanár köztük. Én azt hiszem, hogy inkább mondom ezt a természethez való csatlakozást, az, amit ők csinálnak, és valahogy megélnek. Egy sokkal egyszerűbb életformában, mint mi hajtunk tulajdonképpen napi szinten. Ők nem fogják fel, én mindig azt mondtam nekik, hogy lehet, hogy Észak-Amerikában vagy Kanadában nem annyira becsülik, sőt, tudom, hogy nem becsülik őket annyira, mint például egy európai ember, aki teljes mértékben csodálja és imádja ezt a kultúrát. És ezért mondtam nekik mindig, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mindig nekik drukkoltam az indiános filmekben, nem a cowboyoknak. Most ettől lehet, hogy mosolyt tudtam az arcukra varázsolni, de azért nem ezért engedtek be hozzájuk. Ez egy szép világ, én nagyon remélem, hogy összetudok annyit hozni, tényleg, hogy egy könyvet majd egy olyan két-három év múlva ki tudjak adni egy válogatásba. Ez egy sokkal nagyobb anyag egyébként, amit itt látsz például, csak ez lehet nagyon komolyan válogatva. Tehát ez kb. 1400 képből lett körülbelül szerintem egy olyan 80-90 portré, amiről azt mondtam, hogy ha 30-40-et én ki tudok állítani, akkor az már megfelelő. Úgyhogy a következő része ezeknek most már inkább az lesz, hogy kint a természetben, ugyanúgy, mint ugye ott vagy Monument Valley-ben fotózva őket. Ő egy színész egyébként, ráadásul egy egész híres színész. Eugene a Visszatérőbe játszott ugye Leonardo DiCaprioval. A Visszatérő az a Revenant nevezetű film, ahol egyébként azt a koreográfiát, amikor az indiánok a francia vadászokat megtámadják és tulajdonképpen le is mészárolják, az például ő koreografálta. Ő a Wonder Woman-ben is játszott, és rengeteg ugye indián filmben, úgyhogy vele mindig tudok olyan dolgokat csinálni, ami egy kicsit másabb és sokkal nyitottabb, ugye azért a színészkedését jobban elő tudom húzni, úgyhogy ő például nagyon jó barátom lett, és ő volt, aki egyébként, amikor mentem Arizonába, akkor kértem tőle segítséget, hogy ismer olyan indiánokat, akik ott a környéken laknak, ugye a navahók, és akkor ő szólt egy-két embernek, hogy figyeljetek, barátom arra jár, kollektáljátok már vele, úgyhogy így sikerült ezt a fotózást is megcsinálnom.
Nagyon
kapcsolatteremtés, ugye ez, amiről beszéltem, ahogy bekerülni a megfelelő emberekhez, az időbe telik. Egy dologra nagyon-nagyon megtanítottak az indiánok, a türelem. Azt mondom, hogy a türelem 20 évre, így azt mondom, hogy 20 évig voltam türelmes, hogy bejussak, és nem adtam föl, azt szerintem egy csodás dolog volt az én részemről is. Úgyhogy ha fotoművésznek nem, de ez művészet, én úgy gondolom, hogy ennyire türelmes tudtam lenni.
Van más vágyad is egyébként, amit így szeretnél megvalósítani?
Érdekes, hogy persze mindig, tehát nagyon sok olyan, természetesen nagyon sok olyan fotózás van, amit én meg tudnék még csinálni, és volt egyébként nekem annól egy auschwitzi sorozatom, volt egy afrikai sorozatom, sőt van egy nagyon komoly indián rodeo sorozatom is, ami természetesen most ebbe a képbe nem illik bele, de nagyon sok emberről, vagy például cipészmesterről szeretnék olyan dokumentumképeket csinálni, amik ugye még hiányoznak, mert ugye Magyarországon is el lehet menni, és meg lehet csinálni azokat a régi öregeket, akik még népviseletben, még a népviseletet tartják, még ugye folyamatosan gyakorolják. Én most úgy érzem, hogy ebből az indián anyaggal egy picit úgy megnyugodtam, ez egy ilyen bakancslistás volt, mert egyébként nagyon izgága szoktam lenni, amikor nem tudok valamit végrehajtani, úgyhogy most azt érzem, hogy tovább víve ezt az anyagot, most erre akarok koncentrálni egy kicsit, hogy majd ebből egy könyv szülessen.
De ezt az ember egyébként érzi rajtuk, hogy mi az, amit megengedhet saját magának, mint kívülálló, amikor belép az ő világukba. Én nagyon sokat tanulok is tőlük, szeretnék is még tovább fejlődni abban, hogy tudjam, hogy mik azok, amiket lehet, mik azok a dolgok, amiket viszont abszolút nem lehet. Még akkor sem, hogyha már régóta foglalkoztál vele. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a fejlődéshez hozzátartozó dolog. Lesznek, sőt, vannak most már olyan dolgok, amiket például én sem fotóznék meg. Amikor érdekes módon elkezdtem fotózni, akkor nekem is még tervem volt az, hogy majd akkor esetleg egy hölgyre, egy modellhölgyre egy indián fejdíszt felraknék, vagy akár egy tollat. Ezt most már tudom, hogy én például nem tudnám megtenni, mert engem most már köt az a tradíció, amit ők mutattak nekem, és ők elmondták, hogy aki nem indián, az ne viseljen tollat. Tehát olyan jellegű indián tollat, ami az ő törzsükre, vagy nemzedékükre hasonlóságot adna. Úgyhogy én most már biztos vagyok benne, hogy ilyet nem csinálnék, viszont hál' Istennek lesz most már annyi indiánom, akit fotózhatok saját tradicionális felszereltségben.
És lesz arra lehetőség is, hogyha minden igaz, hogy Székesfehérváron is találkozhatunk egy igazi indiánnal.
Így van, ez még tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fiatal terv, az egyik hölgy, aki egyébként itt látható a galériában, a lóval és a téli havas tájban. Ő azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon szeretne kijönni, és én megkérdeztem tőle, hogy akkor esetleg elhozná-e a ruháját és felöltözne, és azt mondta, hogy ez természetes. Úgyhogy ha minden igaz, ezt majd most az elkövetkező napokban megtudom, akkor tényleg itt lesz ő is, és esetleg lehet majd vele találkozni.
Mitől vonzó számodra ez a világ?
Ami nagyon-nagyon vonz, most már szerintem sok embert egyébként, nem csak engem, hanem rajtam kívül is, az pont az, hogy annyira természetorientáltak, hogy még mindig a Földből azért ők meg tudnak élni. az állatok, a természet, a növények, a bogarak, a madarak tisztelete, hogy nem felhasználnak, hanem tulajdonképpen részesei, egyek ugye a természettel, amit sajnos a mi világunkban legtöbbször ugye családok vagy egyének már csak hétvégén tudják érezni, amikor kimennek mondjuk esetleg a Pilisbe vagy a Bükkbe, vagy egy erdőbe, és akkor ott sétálnak. De nekik viszont 24/7, 365 nap ez az életük, ugye főleg akik olyan helyen laknak, és ez a nagyon nagy tudásuk, ez a nagyon nagy szeretetük a természet felé, ami borzalmasan vonzó tud lenni. Gondolom nem mindenkinek, de nekem mindenképpen az volt. Egy nagyon-nagyon szép megnyugvás ez tulajdonképpen, hogyha az ember el tud tölteni egy időt egy ilyen indiánnal, és kimegy mondjuk vadászni, mert én voltam velük vadászni többször, akkor figyelni az, hogy nem csak úgy lövöldöznek jobbra-balra, hanem csak akkor ölik meg az állatot, vagy akkor lövik le, amikor tényleg szükségük van a húsra, és mindent felhasználnak egy állatból. Tehát nem arra mennek, hogy agancsot gyűjtsenek, és akkor azt a falra kirakják dísznek, mert náluk ez nem létezik, azt is felhasználják, egy állatot pedig azért ejtenek el, hogy ebből ugye ők táplálkozni tudjanak. Mielőtt ezt megteszik, viszont az állattól engedélyt kérnek arra, hogy elejthessék. Vagy például egy gyors történetet elmesélek, amikor mentünk vissza az egyik indiánnal a hegyekbe, az ő házába, akkor hallottuk, hogy a kutyák ugatnak, és elő azt mondta, hogy valószínűleg egy medve lehet ott, és ott a környéken, ahol én lakom, ott nagyon sok a grizzly medve, és így is volt. Egy grizzly medve volt az egyik villanypózna mellett, és vakartatta a hátát a villanyosztopon, és akkor ő annyit tett, hogy oda ment a medvéhez közel egy olyan 30 méterre, és mondta neki, hogy medve pajtás, légy szíves, ne itt legyél, nem akarunk problémát, menjél arrébb. Tehát nem riasztó lövéssel, vagy kúrjongatással elriasztotta a medvét, hanem beszélt hozzá, és a medve el is ment. És azt mondta, hogy náluk ez szokás, mert tisztelik az állatokat. Sőt, ugye nagyon sok, tehát az ő világukban, a spirituális világukban a farkas, a holló, a sas, a medve, a róka is szinte minden állatnak van egy spirituális valója, és ők ezt maximálisan tiszteletben tartják. Azt érzem, hogy tulajdonképpen amikor együtt vagyunk, akkor lelassul az az idő, és tartalmasabb lesz az idő, ami szerintem fontos. Nagyon sokszor veszem azt magamon észre, például itt is, vagy hogyha nem velük fotózok, vagy egyáltalán nem fotózok, akkor nem igazán tudom megmondani, hogy mi az, amit tettem a nap végére. Viszont velük, amikor így el vagyok, vagy beszélgetünk, vagy fotózok, akkor mindig azt érzem, hogy iszonyatosan nagyot nőtt egy a tudásom, a lelki nyugalmam, és nap végére egy olyan fontos dolog történt velem, ami majd táplál heteken keresztül. Tehát igen, az idő múlása velük teljesen más, mint hogyha ugye egy átlag civil életben az ember elmegy dolgozni, és utána este visszajön, vacsorát csinál családjának, megnéz egy tévéműsort, és lefekszik, és ezt megcsinálja heti öt napban. Náluk azért ez a nyugalom, ez nagyon-nagyon vissza tudja húzni az embert az ősidőkbe, és ez fontos.
Megtalálod az életedbe ennek a helyét? Mert hát azért, ahogy így olvastam az életrajzodat, tehát hogy sokat mész, és hát a fotózással ugye a munkád során azért egyrészt nagyon sok helyen megfordulsz, nagyon sokféle közegben, ami azért hát nem erről a nyugalomról szól.
Boldog vagyok, hogy nekem ez jutott. Természetesen sokszor magát az utazást, tehát a repülőutat nem nagyon szeretem, sőt most már egyáltalán nem szeretem. Amikor már odaérek, akkor az természetesen sokkal jobb, viszont ehhez muszáj utazni. Nekem ez jutott egész életemben, 9 éves koromtól kezdve, hogy én mentem jobbra-balra, most is ugye tulajdonképpen két ország között élek, ráadásul még a Budapesten van a stúdióm is, tehát Székesfehérvár, Budapest és Kanada között járok. Én ezt nem bánom, én úgy érzem, hogy talán pont az utóbbi időben, és főleg ebben az indián kiállítással érzem azt, hogy valami maradandót tudtam alkotni. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés szerintem bárkinek, amikor egy olyan dolgot hagysz majd magad után, ami majd egy kicsit tovább él, mint ugye te saját magad. Tehát nem csak a gyerekeidnek az emlékében, nem csak a családodban, nem csak a barátaidnak, hanem majd évtizedekkel, talán hát talán évszázadokkal később azt fogják mondani, jaj, de szépek voltak ezek az indiános képek, jaj, és ezt Sram András csinálta. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés.
Kedves hallgatóink, az ÖKK Podcast mai adásának vendége Sram András fotográfus volt, akinek Indián Portré című kiállítása a Szent Korona Galériában látható Székesfehérváron március 27-éig. Ha tehetik, tekintsék meg a tárlatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszont hallásra!